Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom. Vele vagyok háborúságában, megmentem és dicsőítem őt. Amen. Testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük el 6. Zsoltárunk első versszakát, első bűnbánati Zsoltárunkhez. Helyünket elfoglalva 335. dicséretünket keressük meg, 335. énekünket, ó ártatlanság báránya. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istenünk igéjét, ahogyan az szól hozzánk Lukács evangéliumából, a 15. részből, A 11. verstől olvasom az igét. Azután így folytatta Jézus. Egy embernek volt két fia. A fiatalabb ezt mondta az apjának. Atyám, add ki nekem a vagyon rá első részét. Erre megosztotta közöttük a vagyont. Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozolta a vagyonát, mert kicsapongó életet folytatott. Miután elköltötte mindenét, nagy éhínség támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kezdett. Ekkor elment, és elszegődött annak a vidéknek egyik polgárához, aki kiküldte őt a földjére disznókat lekeltetni. Ő pedig szívesen jól lakott volna akár azzal az elességgel is, amit a disznók ettek, de senki sem adott neki. Ekkor magába szállt, és ezt mondta. Az én apámnak hány bérese bővölködik kenyérben, én pedig itt éhen halok. Útra kelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki, atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Nem vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Tégy engem olyanná, mint béreseid közül egy. És útra kelve el is ment apjához. Még távol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult és megcsókolta őt. A fiú ekkor így szólt hozzá. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta szolgáinak. Hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok rá. Hozzatok gyűrűt a kezére és sarut a lábára. Azután hozzátok a hízott borjút és vágjátok le. Együnk és vigadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott, és vigadozni kezdtek. Az idősebb fiú pedig a mezőn volt, és amikor hazajövet közeledett a házhoz, hallotta a zenét és a táncot. Előhívott egy szolgát, és megtudakolta tőle, hogy mi történik ott. Mire a szolga így felelt. Testvéred jött meg, apád levágatta a hízott borjút, mivel egészségben visszakapta őt. Ekkor az megharagudott, és nem akart bemenni. De az apja kijött és kérlelte. Ő azonban azt mondta apjának, látod, hány esztendej szolgálok neked, soha nem szegtem meg parancsodat, és te soha nem adtál nekem még egy kecskegidát sem, hogy mulathassak barátaimmal. Amikor pedig megjött ez a fiad, aki parázna nőkkel tékozolt el vagyonodat, levágattad neki a hízott borjút. Ő azonban ezt mondta neki, fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tiéd. Vigadnod és örülnöd kellene, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin. Gyertek! Ezért könyörögjünk most. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, dicsérünk és magasztalunk téged, hogy felkészült emberként jehetünk itt a te házadban, és járulhatunk a terített asztalhoz. Köszönjük neked az elmúlt hét minden igéjét, minden alkalmát. Köszönjük neked, Urunk, hogy te eljöttél közénk, hogy kereszteddel áthidaltad a szakadékot az ember és az Isten között. Köszönjük neked, hogy te vagy a mi életünk kezdeményezője. Te vagy, Urunk, a mi bűneinknek megbocsátója. Köszönjük neked, Urunk, hogy nem kell idegenként élnünk ezen a földön. Köszönjük neked, hogy újra gyermekeid lehetünk. Köszönjük neked, Urunk, a te szeretetedet és kegyelmedet. És köszönjük neked, Urunk, hogy te győztél a halál felett is. Hálaadással örvendezünk, Urunk, bőjtünk első vasárnapján a te győzelmed felett. Köszönjük, hogy megmentetted a mi életünket azokét, akik egykor halottak voltunk. Azokét, akik elvesztünk, azokét, akik a kárhozat útján éltünk, és a kárhozat útjára születtünk. És köszönjük, Urunk, hogy ezt nem technikákkal értük és érted el. Köszönjük, Urunk, hogy ehhez mi nem tudtunk hozzátenni semmit, hanem Te adtad saját magadat, a Te győztes keresztedet. Engedd, Urunk, hogy a csodára felkészüljünk. Add, hogy most 6 vasárnapon keresztül, 6 héten keresztül lássuk Te, mit adtál értünk. Add, Urunk, hogy megértsük a kereszttitkát. Megértsük, hogy helyettünk, miattunk és értünk szenvedtél. És megértsük azt, hogy ez nem hiába való, és nem a koporsóé, a síré, akár Jézus sírjáé az utolsó szó, hanem a győztes királyé, aki megszólalt egykor és megszólal ma is. Kérünk, győzedelmes Krisztusunk, Urunk, engedd, hogy lássuk a Te szenvedésednek értelmét, és annak célját is. Add, hogy meglássuk ma is bűneink bocsánatát, és az örök életet, melyet elkészítettél nekünk. Te látod, Urunk, hogy mennyi minden gyötri a mi szívünket, mennyi minden kapálódzik benne, mennyi minden akadály jelenik meg közted és köztünk. És Te látod, Urunk, a mi igyekezetünket is, hogy hogyan próbáljuk ezeket az akadályokat lebontani és közben építeni. És mégsem érünk el hozzánk hozzád. Csak úgy, hogyha Te közeledsz a Te országodból, a miénkbe, a mi világunkba, újra kinyújtott karodat, és újra megértjük immáron hitáltal, hogy kicsoda Jézus Krisztus számunkra. Tedd ezt ezen az Isten tiszteleten is. Nyisd meg a Te szent lelkeddel ígédnek üzenetét, titkát, hogy az kézzel fogható és hordozható lehessen mindannyiunk életében. Amen. Testvéreim, készüljünk az ige hirdetésére, 171. dicséretünket keressük meg, énekeljük el. Testvéreim, Istenünknek az az igéje, amely alapján róla szeretnénk szólni mai ünnepi Isten tiszteletünkön. Írva található a felolvasott szentleckében, Lukács evangéliuma 15. részében, a 15. részből a 22-től a 24-ig terjedő szakaszt olvasom. Az apa viszont ezt mondta a szolgáinak. Hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok rá. Húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábára. Azután hozzátok a hízott borjút, és vágjátok le. Együnk és vígadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott, és vígadozni kezdtek. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, talán furcsáljátok, hogy ezzel az igével készültem mai ünnep Isten tiszteletünkre. Lukács evangélium a 15. részéből a tékozdó fiú történetét hallottuk most. És talán furcsáljátok is, mert szinte egy hónappal ezelőtt, bő egy hónappal ezelőtt szolgatársam, Orsolya nagytiszteltű asszony, pontosan a tékozdó fiú történetét hozta közétek, amikor presbiteri csendes hétvégén voltunk a gyülekezet vezetőivel. És talán furcsáljátok ezt az igét, főleg a felolvasott szentlecke után a kiválasztott textust, amely örömről, vigasságról, lakomáról beszél. Furcsáljátok, hiszen a böjti időszak kezdetén legalább itt, az Isten házában valami másról kellene szólni. A böjti időszakban fel kellene mutatnunk a mértékletességet, az önmegtartóztatást, bemutatni azt, hogy mi is a legfontosabb számunkra ebben a világban. Mi az, amiért készek vagyunk áldozatot hozni, készek vagyunk hosszú felkészülési időt vállalni. A böjt mindig az előkészületnek az ideje volt, és ma is az kell, hogy legyen. A Szentírásban számos esetben hallunk olyan történetekről, amelyek 40 napos előkészítést igényeltek, és elsősorban 40 nap próbát, gyötrődést, 40 napot, hogy az ember megtapasztalja a szabadításnak a csodáját, megtapasztalja Isten valóságát. Jézus maga így gyakorolja a böjtöt. Így készül az ő messiási szolgálatára. Így vonul vissza a pusztába. Talán furcsa ezért a tékozó fiú története. De talán már nem furcsa abban az értelemben, hogy számunkra mégiscsak az örömnek az időszaka is. Talán nem furcsa, hiszen látjátok, mi is megterítettük a böjti időszakban az úrasztalát. Mi is hívunk és várunk mindenkit, aki méltatlanságában oda járul a terített asztalhoz, hogy része legyen annak, amit Jézus hozott erre a földre. Mert a régi gyakorlat szerint, egyházunk régi hitvallása szerint az úrvacsora egyben a bűnbánat sákramentuma is. A bűnbánaté, amelyben van bocsánat, és amelyben van tovább, ahogyan olvassuk a felolvasott igét is. Jézus érzékelteti a tékozló fiú példázatával azt, hogy az ember hová juthat, az ember mit választott, és az embernek milyen lehetőség kínálkozott. Elmondja Jézus egészen világosan, hogy hol állunk mi az Istennel szemben. Hol állunk mi? Az elmúlt héten lelkipásztor testvérünk Balási András, nagy tiszteletű úr, egy modellt hozott számunkra. Szinte minden este az ő ige hirdetéseit erre a képre építette, egy valódi képre építette. Néha mi magunk is kivetítettük már ezt a képet, bibliaórán, vagy éppen keresztkérdés sorozaton. Tudom jól, hogy a bibliai alapok sorozaton is ott van az előre elkészített, általunk elkészített prezentációban, hogy az egyik oldalon áll az Isten, a másik oldalon ott áll az ember, és közte pedig egy hatalmas szakadék a bűn. És hogyan találkozhat az Isten az emberrel? Lelki pásztor testvérünk az egyik oldalról vonalakat, rövidebb, hosszabb vonalakat, utakat mutatott az Isten felé, az ember irányából, és mégsem hidalta át ezt a szakadékot egyik sem. Lehetett bármelyik, bármilyen hosszú, nem ért el a másik oldalra. Csak az út volt egyedül lehetséges és hiteles, amelyik az Istentől indult, amely az Isten által vert valóban hidat, közlekedhető utat az ember és közé. Igen, testvérek, a tékozló fiú története világosan ábrázolja ezt a helyzetet. Világosan elmondja azt, hogy mi a bűn, mi is az a szakadék. Jó lenne összeszedni, és jó volna ebben a böjti időszakban, ami csendességünkben, és talán most itt ezen az Isten tiszteleten is, mielőtt oda járulunk a terített asztalhoz, összegyűjteni mindazt, ami bennünk bűnként jelenik meg. Mert a bűnnek nem az a lényege, testvérek, ezt nagyon erősen ki kell mondanunk, hogy az ifjú tékozló csúnyán beszélt az apjával. Nem az a bűne, hogy eltékozolta a vagyont. Nem az a bűne, hogy ezt mire költötte el. Nem az a bűne, hogy kicsapongó életet folytatott. Nem az a bűne, hogy erkölcstelenségbe jutott, elzüllött. Hanem az a bűne, hogy nem akart igazodni a család, az atya, a háznak a rendjéhez. Nem akart otthon maradni. Olyan szépen mondta a múlt héten nagytiszteletű asszony itt, Csobánkán és Pomázon is, hogy az örök kérdés az, hogy a mi életünk illeszkedik-e Isten rendjébe, avagy nem illeszkedik. És hozzátette nagytiszteletű asszony, hogy akinek az életében nincsen rend, az meglátszik a lakásán, meglátszik a szekrényén, meglátszik az íróasztalán, mert a belső rendezetlenség egy külső rendezetlenséget is kifejez. A tékozló fiú bűne, de hozzáteszem, a nagyobbik tékozló fiú bűne is az, hogy nem akar az atya házának rendjében élni, hanem önmagát szeretné megvalósítani. A Biblia tanúsága szerint ez az igazi bűn. Nem csupán egy-egy eltévesztett cselekedet, hanem a bűn az embernek az a belső lelki állapota, önfejűen él, hogy csak a maga kényelmét, a maga élvezetét, pillanatnyi hasznját nézi, hogy elhagyja az atyai házat, és szeretné megvalósítani az életét idegenben. És ennek utána hordozza minden következményét. Azt, amit az előbb felsoroltam. Hordozza azokat a pillanatokat, amikor vannak barátok, amikor van pénz, és hordozza minden keserűségét akkor, amikor nehezebbre változik az idő, amikor elhagyják a barátok, amikor odaáll kell állnia egy alantas munkát végezni. De az alap mégiscsak az, hogy valaki elhagyja az atyai házat. Tudjátok, testvérek, úgy gondolom, ebben a mai világban, a 20. századnak a közepén szerintem nagyon-nagyon sok család megtapasztalta ezt, és talán nagyon sokan át is mentünk ezen a valódi képen, hogy azt mondtuk mindarra, amit otthonról hoztunk, amit otthonról kaptunk, hogy ez nem kell. Hogy majd én megmutatom, hogy a saját utamat járom, hogy én akkor is bebizonyítom. Hány és hány embernek az élete a szó valódi értelmében így indult el. Tiltakozott az ellen, amit otthonról kapott, és azt mondta, majd ő egyedül megmutatja. És hány családi élet roppant ebbe bele? Hány és hány esetben nem beszélt szülő a gyermekével? Hány és hány esetben kerültek távol egymástól, és jelent meg egy óriási szakadék, egy óriási űr ember és ember között. Hogy ne volna akkor valóság az, amit a Szentírás mond a Biblia első lapján a bűneset történetében, amikor az Isten és az ember között történik a szakítás. Amikor Ádám és Éva döntéssel, tudatos döntéssel a saját maga igazát megpróbálja egyenlőségbe helyezni Isten igazságával. Amikor szakít a jó és gonosz tudásnak a fájáról, amikor azt mondja, Uram, te nem lehetsz mértéke az én életemnek, ne te mondd meg, mi a jó és mi a rossz, hanem majd én megmondom. A saját kezembe veszem az életemet, majd én eldöntöm, majd megnyílik az én szemem. És azóta ennek a megnyílt szemnek a világában élünk. Istentől távol, hazugságban. Ugye már értjük, amikor a tékozó fiú történetében a bűnt, a mélységet, a távolságot bemutatja Jézus, akkor az nagyon is valódi, valóságos. Nagyon is átéltük, átéljük ezeket. Lehet, hogy most is vannak közöttetek éppen olyan családok, akik ezzel a helyzettel küzdenek. Nem csak a bűn helyzetével, hanem ezzel a szakítás helyzettel. Ezzel a szakadék kérdéssel. És nem csak generációk közötti szakadék kérdéssel, hanem amely eltávolodásnak a kérdése, amely nem akar beilleszkedni a családi rendbe, házba. De vajon átéltük-e már azt, hogy ez nem csak a testi értelemben igaz, hanem a lelkében is? Hogy Istentől távol éljük a mi életünket. Hogy idegenek vagyunk. Hogy az ember természete szerint nem tud hazajönni, mert ő már nem tudja áthidalni ezt a távolságot. Átéltük-e azt, hogy ha nem térünk meg ebből az állapotból, akkor így is fogunk meghalni. Akkor remény nélkül fogjuk lehújni a szemünket. Igen, testvérek, a bűn az Istentől való elszakítottság, az Istentől való idegenség, az Isten nélküliségnek az állapota. Amikor sok mindent kipróbálsz azért, hogy boldogulj. Talán erőszakos vagy, a másik embert is félreveszetheted, megcsalod, meglopod, azért, hogy boldogulj valahogy. És ebben az önmegvalósításban nem válogatunk az eszközökben. Ki így, ki úgy. Ami döbbenetes ebben a történetben, hogy lehet, hogy fizikailag nincs távol a nagyobbik testvér, de lelkileg igen. Hiába maradt otthon. Ő sem tud beilleszkedni az otthon rendjébe. Ő sem tudja elfogadni azt, amit az atya mond, mert az atyát szolgának és zsarnoknak érzi. Ő ezt tapasztalja, és ezért nem válogat az eszközeiben. A bűn állapotában él ő maga is. Hányszor éljük meg ezt mi magunk? Itt vagyunk az Isten házában. A mi környezetünk, a mi világunk kidüllett szemmel nézi, hogy hogyan is történnek a mi napjaink. Látja azt is, hogy ma is itt voltunk. Látja azt, hogy itt állt az autónk. Most vasárnap. Vajon nem vagyunk-e idegenek otthon? Vajon nem abban az állapotban vagyunk-e, mint a nagyobbik fiú, aki Istenből már csak annyit lát, hogy zsarnok, hogy úr, hogy neki szolgálnom kell és kell és kell. És nem ad egy lélegzetvételnyi lehetőséget sem. És ott vannak bennem a dühös szavak, amellyel vádlom az én atyámat. Amit be is olvasok neki, mert otthon lehet. Tudjátok, otthon az ember bátrabb. Talán átéltétek már ezt is. Én átéltem, amikor odaálltam a szüleim elé, és akkor szépen beolvastam nekik. Mert láttam, mert tudtam, mert az önérzetem ezt mondta. El kell mondanom, otthon lehet. A négy fal mindent eltakar, nem hallja a szomszéd, nem kellett ahhoz tányért törni, de otthon el lehet mondani, te ilyen vagy. És ebből fakad a nagyobbik testvérnek az irítség, amikor hazatér a kisebbik, a tékozló. Ebből fakad az ő haragja, engedetlensége, ebből fakad az ő dühe, mert otthon is idegen volt. Testvérek, éppen ezért jó, hogyha a böjti időszakot felhasználjuk arra, távol vagy közel. De Istentől mérhetetlen, több mint fényévnyi távolságra, hogy átgondoljuk a mi helyzetünket. Átgondoljuk a mi nagy szavainkat, átgondoljuk fogadalmainkat, átgondoljuk, hogy mikor, mit, kinek és hogyan mondtunk. Hogyan vettük szánkra az Isten nevét, akkor is, amikor nem kellett volna. Amikor ráhivatkoztunk úgy, hogy ő nem volt a háttérben, vagy éppen távolról mutogattunk csak. Most, amikor úrvacsorára készülünk, jó, hogyha eszünkbe jut mindaz, amit a legutóbbi úrvacsorai óta elkövettünk, amit rendeznünk kell. De gondoljátok át azt is, hogy tulajdonképpen hogyan állunk az Istennel. Mert az Istennel való viszonyom a döntő. Hogyan állsz vele? Ott vannak a bűnök, amelyek rád rakottak. Ott vannak a nehézségek, de hogyan állsz Istennel? Békességben vagy-e vele? Otthon vagy-e nála? Rábízod-e életedet az ő életére? Engedelmeskedsz-e neki? Hiszel-e neki? Bízol-e benne? Vagy pedig éled az életedet, és néha betérsz hozzá egy kis lelki pátyolgatásra, időnként számítasz rá, hogy majd ő helyrehozza azt, amit elrontottál, besegít majd neked, hogy odaáll a bűnöd mellé, és valahogyan elvesz, lefarag belőle egy picit, hogy ne nyomjon annyira, hogy azt érzed, hogy végre haza kellene menned. Azt érzed, hogy végre otthon kellene érezned magadat. Hogy azt érzed, távol és közel, Uram, kivettem az életemet a te kezedből, de most szeretném újra visszaadni. És ezt te tudod. A tékozdó, a kisebbik így tért haza. Uram, kivettem az életemet a te kezedből, de szeretném újra visszaadni. Szeretnék hazamenni. Kimondom, Uram, eljátszottam, hogy a fiad legyek. De szeretnék mégis valahogy a közeledben lenni. Azt már nem is remélem, hogy fiaddá fogadj. De szeretnék otthon lenni. Testvérek, a böjti időszak az Isten közelségének a keresése. Hogy hazamehetünk az Úrhoz. Hogy rendezhetjük az életünket. Hogy a fiai legyünk. Igen, testvérek, legtöbbször ez a nagy rendeződés, hogy újra a fia lehetek, ez az asztalnál történik. A Szentírásban kimondhatatlan sokszor az asztalnál történik a rendeződés. Emlékezzünk vissza, nem olyan régen olvastuk Lévi Máté elhívásának a történetét. Az Úristen ebben a történetben most azt helyezte a szívemre, hogy két asztal között játszódik. A vámszedő asztal, meg ott a Jézus melletti asztal között. Jézus pedig oda telepedett az ő asztalához. Mennyire más volt az az asztalközösség, mint a vámszedő asztalközössége. Az asztalnál történik a rendeződés. A múlt héten a szeretett vendégségen is, amikor az 5000 ember megvendégelésének a történetét olvastuk, ott az asztal között egy speciális 5000-es asztal közösségében történt a rendeződés. Nem véletlen. Tudjuk jól, ma tudjuk, hogy amikor megépültek Magyarországon a panel lakások, akkor szándékosan a legkisebbre építették benne a konyhát. Ez egy tudatos döntés volt, mert az a társadalom, amelyben felnőttünk, az a világ, ahol így mondják, szocializálódtunk, ki talán polgáriba, ki munkásiba, ki pedig parasztiba, de az asztal körül dőltek el a legfontosabb ügyek. Az asztal körül, amikor együtt volt a család. Nem tudom, hogy a ti emlékeitekben, jelenlegi emlékeitekben vannak-e olyan pozitív alkalmankor asztal körül ültetek együtt. Amikor ott volt mindenki, és ez nem kényszeres volt, rendeződött, amikor nem kellett szaladni, nem arról volt szó, hogy valaki most fel kell, hogy nekem mennem kell. Amikor nem hiányzott senki, mert éppen nem ment el jó dolgot tenni, nem ment el színházba, nem ment el, nem tudom, szórakozni, síelni. Amikor ott volt mindenki, és eldőlt valami annál az asztalnál. Egyre ritkább mindez, hogy az asztal körül együtt legyünk. És ebben a történetben a rendeződés az asztal körül jelenik meg. Amikor az apa fiával fogadja jelképesen újra a tékozót, azt mondja, vágjátok le a hízott borjút. Terítsétek meg az asztalt, ma ünnep lesz. Itt dől el minden, bemutatom mindenkinek, látni fogja mindenki, hogy ő az én fiam. És tudjátok, a másikat is ide hívja, a másik gyermeket is az asztalhoz hívja. Gyere be, hát te a másik fiam vagy, téged is odaültetnélek, oda az asztal mellé. Hát gyere, te is örülj, ott van a helyed. Hát nekem nem csak egy fiam van, nem csak az, aki távolról jött haza, hanem te is, aki itthon lázadoztál. Te is, aki zsarnoknak láttál. Gyere, ülj oda! Hadd lássa mindenki, hogy helyreállt a rend az atya és az ő gyermeke között. És a tékozó fiú történetében félreértés ne essék. Itt ez most nem az Atya Istenről és a Fiú Istenről szól, a Teremtőről és a Megváltóról, nem erről a hierarchiáról, hogy az egyik magasabb volna, mint a másik, szó sincs erről, hanem róla és rólam. A Szent Háromság Istenről, rólam, arról az emberről, aki lehet, hogy távol vagyok, vagy éppen lehet, hogy közel, de lázadozok. Gyere, az én fiam vagy, mert megbocsátok. Tudjátok, testvérek, amikor így kezdtük, most már jó 20 perce az Isten tiszteletet, hogy az úrvacsora a bűn bocsánatnak a helye, akkor pontosan ezt mondja el. Nem csak arról van szó, sokan úgy képzelik, az előbb én is tettem rá egy utalást, nem áthúzom, hanem most más fénybe tüntetem el, hogy amikor idejárulunk az úrasztalához, akkor kihúzok abból a bűnlajstrólból 3 vagy 4, ami terhelte az életemet, és arra bocsánatot kaptam. Nem. Az úrvacsorában nem 3 vagy 4 bűn bocsátatik meg, vagy 12, hanem a úrvacsorában a helyreállítás történik meg. Ha itt eljárulsz, akkor Isten azt mondja, fiam vagy. Akkor megbocsátok mindent. Akkor helyreállítom az eredeti rendet. A bűnbánó embernek az a dolga, hogy menjen vissza az Istenhez, és rendezze a dolgát az atyával, hogy szavazzon neki bizalmat. Hogy azt valljuk be, Uram, nem bíztam benned eléggé, nem értem a te akaratod szerint. Hogy kikértem az életemet a te kezedből, eltékozoltam. És a bűnbocsánat az, hogy te pedig visszafogadsz. Nem azért, mert valami érdem volna bennem, hanem azért, mert így szeretsz. És a te szeretetednek a jele, Krisztus keresztje, Krisztus áldozata, Krisztus halála, Krisztus feltámadása. Kiábrázolod vele mindazt, hogy mit vagy képes tenni, értem, ezért az emberért. Hogy mi mindent meg nem teszel azért, hogy hozzád tartozhassak, hogy a te családodnak tagja legyek, hogy a többiekkel együtt legyek. Isten most ezt mondja ebben a bőti időszakban, jöjj! Jöjj az én közelembe, jöjj az én asztalomhoz, jöjj, vizsgáld meg az életedet, jöjj, és én megmutatom, mit tettem érted. és én pedig mehetek. Méltatlanul, és mégis Krisztusban méltóságot elnyerve. Méltatlanul, mert gyakran elmenekülök, méltatlanul, mert valóban Isten fiának gyermekeként élni nem tudok. De mégis lépek, megyek, mert te hívsz. Amen. Jöjjetek, imádkozzunk! Uram, nem vagyok méltó, hogy az én hajlékomba jöjj. Uram, nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevez. De kérlek, hívd magadhoz. Bocsásd meg az én bűneimet. Bocsásd meg az én idegenségemet, hangos szavaimat, diktatúrát emlegető kiáltozásaimat. Bocsásd meg, Uram, engedetlenségemet. Uram, köszönöm, hogy Jézusban elém jöttél. Megöleltél, megváltottál. Köszönöm, hogy gyermeked lehetek. Urunk, így imádkozunk gyülekezetünk minden tagjáért, kicsinyeiért, nagyjaiért. Imádkozunk hozzád, Urunk, betegjeinkért, a gyászolókért. Imádkozunk hozzád, Urunk, lelkipásztor testvéreinkért, akik az elmúlt napokban, hetekben szolgáltak közöttünk. Erzsike néniért, Andrásért, az ő családjáért, gyermekéért, feleségéért, Hajnalkáért. Imádkozunk hozzád, Urunk, a következő hét minden alkalmáért, szolgálatáért, ki Csobánkán, Pomázon, szerte az országban. Imádkozunk hozzád népünkért, nemzetünkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, a megbojdult világért. Romboldd le a sátának minden hatalmát, gonoszságát. Amen. Testvéreim, helyünket elfoglalva készüljünk az úrvacsora közösségére. 435. énekünket keressük meg, énekeljük el mindkét verszakában. Thank you.
Jézus mondja, íme az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja az én hangomat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Amen. Hallgassátok meg, hogyan szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úrvacsora sákramentumát. Pál apostol írja le a korintusiakhoz írott első levelében, a 11. fejezetben a következőképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultatott, vette a kenyeret, hálákat adva megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemben. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután megvacsoráltak, és ezt mondta, e pohárom az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amit eljön. Amen. Testvéreim, hallottuk az igét. Szemünk előtt vannak a látható jegyek. Az Úr halálát hirdeti, s felkészít bennünket az ő visszajövetelére. Jöjjetek, próbáljuk meg magunkat, hogy méltók legyünk a Krisztussal való közösségre. Imádkozzunk. Urunk, hozzád emeljük lelkünket, és téged magasztalunk, mert igaz és méltó, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, Urunknak és Atyánknak. Téged magasztalunk mennynek és földnek teremtőjét, aki az embert a magad képére és hasonlatosságára teremtetted, és aki szereteteddel és hatalmaddal mindeneket fenntartasz. Hálaadással köszönjük neked Jézus Krisztust. Köszönjük az ő testvérételét, életét, halálát, dicsőséges feltámadását, mennybe menetelét. Dicsérünk téged, Urunk, állandó közben járásáért és jobbodon való uralkodásáért. Dicsőítünk a te szent lelkedért, aki újjászül bennünket, és a keresztségben elpecsétel, hogy a te néped legyünk. Most azért arra kérjük, Urunk, küld el reánk szent lelkedet, hogy szentelje meg bennünket, a kenyeret és a bort, melyek a te ajándékaid, és kezünk munkájának gyümölcseit. Szentlélek Isten ad, hogy a kenyér, amit megtörünk, a Krisztus testével való közösségünk legyen. Szentlélek Isten ad, hogy a pohár, amit magunkhoz veszünk, a Krisztus vérével való közösségünk legyen. Hogy miközben magunkhoz veszünk a kenyeret és a poharat, az ő testének és vérének lehessünk részesei, és tápláltassunk az örök életre, a kegyelemben való növekedésre, ami Urunk Jézus Krisztus által, akivel a Szentlélek egységében élsz és uralkodsz örökre örökké. Amen. Testvéreim, halljuk meg bűneinket, 459. dicséretünk első verszakát énekeljük az Isten bárányára, letészen. Halljuk meg hitünket, mondjuk el az apostoli vallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és feltemették. Halászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján,
onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentekben, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet.
Testvéreim, hitünk és lelkiismeretünk megvizsgálásáért feleljünk a következő kérdésekre őszintén. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? Ha igen, feleljük, hiszen és van. Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Ha igen, feleljük, hiszen és van. Végül ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Ha igen, feleljük, ígérem és fogadom. Mindezeket, testvéreim, veletek együtt hiszem és vallom. Ígérem és fogadom. Most azért én, mint azért Uramnak, Jézus Krisztusnak, méltatlan bár, de elhívott szolgálja, hirdetem ti néktek bűneitek bocsánatát és az örök életet, melyet megad a mi Istenünk ingyen kegyelemből, Jézus Krisztus érdeményért mindannyiunkra. Testvéreim, akik méltóképpen elkészültetek a túlvacsora közösségére, járuljatok a terített asztalhoz. Helyünket elfoglalta, gyülekezetünk a 440. dicséretet.
Thank you.
Testvéreim, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úrvacsorát. Így értek fel az apostolok, az egyházatyák, a reformátorok, itt való őseink, és Isten kegyelmével most mi is. Minek előtte elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn, sőt viseljétek magatokat a ti keresztény rendelkezésetekhez méltóan, hogy senki és semmi meg ne foszthasson Istennek attól a szeretetétől, melyet megbizonyított Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentjei és szerettei könyörületesek. Öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelítséget, béketűrést. Szenvedjétek el egymás szeretetben. És ha egymás ellen valami panaszotok volna, bocsássatok meg egymásnak, amik éppen az Úr is megbocsátott nektek. Az Isten békessége uralkodjék a ti szívetekben, melyre el is hívattatok egy testben, mely Krisztus teste, az egyház. Jöjjetek, imádkozzunk! Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledd, mennyi jót tett velem. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Áldjátok az Urat, ki teremtményei, mindenütt, ahol uralkodik. Áldjad lelkem az Urat. Foglaljuk össze könyörgésünket, mondjuk el Urunktól tartalmat. Mi Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te nevedet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkeinket. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert ilyen az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Hirdetem testvérek az adakozás, hálaadással áldozz az Istennek, és teljesítsd a felséges neked fogadásodat. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a szívedet. Kedves testvérek, ma délután 3 órától Pomázi gyülekezeti házunkban csendes délutánt tartunk. Ez egyben a bibliai alapok sorozatnak a csendes délutánja is lesz. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk erre az alkalomra. Hétfőn 17 órakor Pomázon imaórán lesz, 18 órakor pedig énekkari próbán. Kedden 18 órakor videóránk lesz Csobánkán, Fonc Zoltán egyházmegyei lelkipásztor testvérünk szolgálatával, Kékkereszt alkalom pedig a Pomázi gyülekezeti házban. Szerdán videóra lesz Pomázon, Pályi Péter lelkipásztor szolgálatával, 19 órakor kezdődik a bibliai alapok 8. sorozat 8. része új szövetség. Szerdán 18 órakor imaóra lesz Csobánkán. Pénteken 18 órakor a hitanórán a 8-os, 9-es hitan elmarad, és az ifjúsági bibliaórát megtartjuk 19 órai kezdettel. Vasárnap 9 órakor istentiszteletünk lesz Csobánkán, fél 11-kor Pomázon, és jövő héten vasárnap 3:30-tól pedig gyermek délután tartunk a Pomázi gyermekházban. Kedves testvérek, a jövő héten minden este 7-től péntekig én magam kaptam meghívást evangelizációs szolgálatra, Vácot fogom hirdetni Isten igéért hétfőtől péntekig esténkre.
Ima óra
az lesz, igen. Igen.
Mert
szerdát mondtam. Előzős kérek. Csütörtök az. Igen. Fájdalommal hirdetem gyülekezetünknek, hogy megszólaltak harangjaik. 2012. február 24-én életének 82. évében elhunyt Horváth László testvérünk. Temetése 2012. február 29-én, szerdán 14 órakor lesz a Csobánkai temetőkertben. Fájdalommal hirdetem gyülekezetünknek, hogy 2012. február 25-én, azaz a tegnapi napon, életének 85. évében elhunyt idős Fekete Ferencné testvérünk temetéséről később intézkedik a család. Irénke testvérünknek az édesanyjáról van szó, Fekete néniről van szó, lehet, hogy többen ismerik a gyülekezetből. Hosszú időn keresztül mióta mi itt szolgálunk nem tudott Isten tiszteletre járni, de én tudom, hogy sokat tett a mi Tomázi gyülekezetünkért is. Rendszeresen jártam hozzá látogatni, urvacsorai közösségben is több alkalommal voltunk. Kedves testvérek, örömmel szeretném elmondani, hogy megjelent gyülekezetünk újságja, Áldás Békesség címmel. Nagyon szépen köszönöm mindazoknak a munkáját, akik részt vállaltak abban, hogy ez az újság itt lehet, most a persenyen látható elhelyezve. A célunk kettős, egyrészt gyülekezetünk tagjait szeretnénk tájékoztatni. A mostani állás szerint két havonta egy hasonló terjedelmi újsággal, illetve ezt az újságot szeretettel ajánljuk azoknak is, akik nem gyülekezetünk tagjai, de tudjuk róluk, hogy reformátusok, higgyük el nekik ajándékba. Éppen ezért testvérek, az újságunk nyilvánvalóan pénzbe került, hogy elkészüljön. 250 forintba került egy-egy újságnak a készítése. Ha valaki jó szívvel ad az újságért adományt, azt köszönettel elfogadjuk, de értelemszerűen, hogyha ajándékba visszük, akkor azt sem nekünk nem kell kifizetnünk, sem pedig attól nem kell elkérnünk, akinek odaadjuk. Ha valaki az újságot mégis támogatja, kérem, azért mondtam, mert szokták kérdezni, hogy mibe is került ez az egyébként nagyon szép újság. Kérem, hogy támogassuk. Szeretném hirdetni testvéreimnek, gondoljunk adunk 2%-ának felajánlására. Az újságba elhelyeztünk egy felajánló hívet is, ami most az APEC nyomtatvány kitöltő programjának a legfrissebb változata. Reménységem, hogy ez a legjobb, és sok ilyen nyilatkozat kering interneten, postán, vagy akár a postafiókunkban is. Ez a nyomtatvány kitöltő programmal készült el az elmúlt napokban. Szeretném megköszönni gyülekezetünk minden tagjának az elmúlt heti segítségét. Különösképpen is köszönöm a szeretett vendégségre hozott süteményes adományokat. Kedves testvérek, a hirdetések és istentiszteletünk végéhez értünk. Záróénekül 447. dicséretünk első verszakát értünk. Isten békessége őrizze meg szíveteket, gondolatotokat a Krisztus Jézusban. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat. Áldás békesség Isten velünk, viszontlátás.